Erődásom témája tehát így hangzik, a magyar református egyház öt sebe és a gyógyulás útja. Néhány bevezető mondattal kezdem. Előre bocsátom azt, hogy nem fogok sok igét idézni, hanem a szempont fontos, ahogyan nézem a dolgokat. Nem kívánom egyes igékkel alátámasztani bizonyos évek, évtizedek, imádságok, bibliatanulmányozások után eljutottam egy szemléletmódra. Ezt fogom átadni most a testvéreimnek. Ez a szemléletmód úgy nevezhető modern kifejezéssel, hogy holisztikus szempont. Tehát nem hívő, református, hitvallásos teológiát mondok, hanem holisztikusan igyekszem szemlélni a dolgokat. Holosz azt jelenti egész, holisztikusan szemlélni azt jelenti, hogy átfogóan, nem csak egyik oldalról, hanem amennyire csak lehet az emberi gondolkodásban, holisztikusan mindig a dolognak a másik oldalát is tekintetbe veszem. Aztán az ötös számról is mondjunk egy mondatot, miért éppen öt, lehetne 15 is. Nem állítom, hogy ez az öt sebe van a magyar református egyháznak, de azt állítom, hogy belefér ebbe az ötbe a többi is, amiről most nem beszélek, és hát egy előadás keretében természetesen nem lehet mindent átölelni, majd a beszélgetések során kitűnik, hogy vannak még bajok, sebek, amikről kell beszélni, de valamelyik be az öt közé bizonyára befér. Aztán el kell mondani egész tudatosan, hogy tehát nem tudományos teológiát művelek most, hanem szubjektív vallomást teszek. Elmondom a testvéreimnek, hogy én hogyan hiszem és vallom az Isten igazságát. Meg lehet támadni az álláspontomat. Tehát állítom, hogy teológiát objektíven nem lehet művelni. A teológia nem olyan, mint a matematika vagy a biológia. Azt sem lehet igazán objektíven, ma már ez kiderült, de teológiát végképp nem lehet személytől elvonatkoztatva tanítani. Igenis, minden teológiában benne van a teológusnak a hite, és nem szégyellem, sőt, egy kicsit tudatosan mondom, hogy igenis ezt én magam verekedtem ki magamnak. Most ez, hogy holisztikusan, ez azt jelenti, hogy az egész felől megyünk a rész felé, és jelen esetben az egész emberiség, innen indulunk el, és megyünk a részek felé. Az emberiségen belül egy rész az, hogy Európa, aztán azon belül egy rész az, hogy Magyarország, azon belül egy rész az, hogy a Magyar Református Egyház. Tehát először néhány mondatot az egészről, hogy aztán közelíthessünk a rész a Magyar Református Egyház felé. Közhely, amit mondok, az emberiség eltévedt. Bele gubancolódott a saját lehetőségeinek a gazdagságába, és végképp nem látja most már a célt. Pedig a mi keresztény hitünk szerint mindennek van értelme, célja. Minél magasabbra emelkedünk, annál magasabb rendű az értelem és a cél az egyes embernek, a közösségnek, a társadalomnak, a történelemnek van célja. Ezt eltévesztette, szem elől tévesztette az emberiség, és ez jellemzi ezt az egészet, ezt a mostani emberiséget. De hát mi lenne a cél? Utalok Teilhard de Chardinre, aki kicsi romantikusan de nagyszerűen fogalmazta meg az egész történelemnek benne az emberiségnek a célját, amikor azt mondotta, hogy sok milliárd éven át az Úristen maga vitte az emberiség fejlődését, vagy az élet kibontakozását, az ember megjelenését, de aztán munkatársként maga mellé vette az embert, és mostantól kezdve Isten és ember együtt munkálja a folyamatot a cél felé, és ő ezeket a szavakat használta, hogy az első cél volt a hominizáció, tehát az élő lényekből emberré legyen valamelyik faj. Tehát a hominizáció, azután a következő cél a humanizáció, hogy ez az emberré lett kikülönített valaki, ez a kultúrának a gazdagságára jusson el, és azután a végső célt is elérje majd, ez pedig a krisztianizáció. Tehát először emberré lenni, aztán kultúremberré lenni, aztán krisztusi emberré lenni. Teilhard de Chardin szerint ez a történelemnek a célja. Na most, ha az egész emberiség jelen állapotát nézzük, akkor azt látjuk, hogy az ember kilendült a szellem és anyag szép harmóniájából az anyag felé, és az anyag világában tévedt el, szelleme nem követte hűségesen az útján, és ezért előre szaladt az anyag területén, az anyag világába, lemaradt a szellem területén, és hát ebből mérhetetlen sok bonyodalom származott, és ennek részesei vagyunk, és leszünk még hosszú ideig. De nem lennénk igazságosak, ha egyszer azt mondanánk, hogy anyagias lett a világ. Mert először is a történelem az történik, tehát nem szabad merev látleleteket fölvenni, hogy most az emberiség anyagias, mert most is történik az emberiség, és megfigyelésem szerint egy bizonyos ellenmozgás van a történelemben. Egyfelől valóban megy az emberiség az elanyagiasodás felé, ezt szekularizációnak szokták mondani, de már belefáradt, már látja ennek a menetnek a kilátástalanságát, és megindult az ellenmozgás. Az ellenmozgás új spiritualitást keres az emberiség. Tehát egy ilyen keresztbe mozgás van, a tömegek még ott tartanak, hogy az anyag a minden, az anyag a kezdet és a vég, az értelem, a cél, közelebbről a pénz természetesen. Tehát a tömeg még megy a szekularizálódásnak a vonalán, de azok, akik a Biblia szóhasználata szerint nemesbb lelkűek, akik gondolkoznak, azok már visszafele jönnek, és keresnek egy újfajta spiritualitást. Ennyit az egészről, az emberiség állapotáról. Egy furcsa kettősség van bele az anyagba, az anyagiasságba, de most már bele csalódva az anyagba, megcsalódva az anyagba, visszafele mozgás, mégiscsak keresünk valamit. Ez az a tágasabb kontextus, amiben a magyar református egyház is él, és amiben a sebeit fájlalja, és keressük a gyógyulást. Ötről beszéltem, az elsőt mindjárt az előzők folytatásaként így mondom, egyházunk első számú sebe a szekularizálódás. Ezt nem a püspökök vagy a papok, rossz papok csinálják, ez történik, de ennek a történésnek a vetülete az egyházra nézve az, hogy kisodródnak az emberek az egyházból. Elnéptelenednek az emberek, a templomaink, és az emberek valahol máshogy keresik életük megoldását, pláne a boldogságát. A teológusok körében különösen indulatosan emlegetik ezt a két szót, hogy New Age, új korszak, új világ. Külön füzetek, könyvek jelennek meg, amelyek az új Age-nek a borzalmait ecsetelik. Hát lehet egy oldalon csinálni azt is, de hogyha valóban holisztikusan gondolkodunk ma este, akkor a szekularizációról is, és benne a New Age-ről is holisztikusan, igazságosan, teljesség igényével kell gondolkoznunk, és ez azt jelenti, hogy a szekularizációnak is, meg benne a New Age-nek nem csak negatív vonásai vannak. A holisztikus szemlélet azt jelenti, hogy keresem a teljességet, a plusz-minusz előjelű jelenségeket, és valahogy rendbe próbálom ezeket tenni. Amit a teológusok csinálnak, az olyanféle dolog, mint hogyha valaki azt mondaná, hogy a francia forradalom egyenlő guillotín. Volt guillotín, és hullottak százával, ezrével a fejek a guillotínról, de azért ez nagy balgaság volna, valaki az egész francia forradalmat ezzel tenni egyenlővé, hogy egyenlő guillotín. Sajnálatos velejárója volt annak a nagy lépésnek, amit az emberiség akkor tett, és úgy tűnik, hogy amikor az emberiség lép egy nagyot, az nem feltétlenül fehérkesztyűsen, elegánsan történik, hanem úgy, ahogy a francia forradalomban is, és úgy, ahogy a közbülső forradalmi elvetélt forradalmi próbálkozásokban. Hát a szekularizáció és a New Age is megítélésem szerint egy nagy lépése az emberiségnek, és pedig végső soron előre lépése mindazzal a szomorú és sajnálatos jelenséggel együtt, ami vele jár. De mondom ismételten, hogy ha elfogulatlanul nézzük a dolgokat, akkor pozitív elemeket is találunk. A teológusaink csak azt látják, hogy kiviszik az embereket a templomból. A szekularizáció felelős, és leginkább a New Age emberei felelősek azért, hogy megüresednek a templomok. Ez eleve filozófiailag rossz gondolat, mert olyan nincs, hogy csak egyik oldalon van a baj, a felelősség, a másik oldalon csak ártatlanság van, és méltatlan szenvedés. Az egyház megtette a magáét azért, hogy szekularizáció jelenjék meg, és hogy a szekularizáció erősödjék, és ahogy viszonyul az egyház a szekularizációhoz és a New Age-hez, az szerintem szerencsétlen dolog. Itt van az első seb, amire nézve nekünk valami gyógyulást kell keresni. Hát milyen pozitívumai lehetnek a szekularizációnak és a New Age-nek? Hát vannak testvérek. Hát először is ez a bizonyos New Age, ez nem egy valami, úgy, hogy Luther Márton kiszögezte a 95 tétet, és akkor megindult a reformáció. A New Age az azt jelenti, hogy számtalan forrásból, szellemi forrásból új gondolatok, új kezdeményezések születtek, ezek összetalálkoztak, itt-ott folyóvá szélesedtek. De nem egy valami a New Age, hanem az, hogy a 20. század végén az emberiség lép a fizikától kezdve a pszichológiáig, mindenféle területen lép, az emberi nagyokat lép, eközben a régieket érvénytelenné teszi sok felé, és így halad előre. Rombol is, úgy, ahogy Jeremiásnak mondotta annak idején Isten, hogy pusztíts, dönts, rombolj, és aztán építs és plántálj. Hát ilyesmi történik most, hogy rombolás és építés is. De három pozitívumot felsorolok, amit kár lenne nem tudomásul venni, hogy igenis ebben a szekularizációban és New Age-ben ez a három, ez történik. Az első az, hogy fölfedezte most már valóságosan is az emberiség, hogy egy falu a világ. Ökológia. Mondom ezt a szót, és ez, hogy ez valóság lett, és egyre inkább valósággá lesz, hogy ennek a jegyében történnek majd érdemleges döntések is, nem úgy, mint ma, hogy ma még csak fecsegnek róla, de maga az, hogy fölfedeztük azt, hogy egy falu a világ, ez igenis a New Age-nek az egyik eredménye, meggyőződésem szerint. A második az, hogy egy anyagból van az ember egysége, aztán lefordítva a különböző területek világába, emberi jogok, egyenlőség, ez is ebben a új világban lett dinamikus valóság, azelőtt talán megálmodott, vagy francia forradalomban már megnevezett valóság, de hát azért századnak, vagy két századnak kell elmúlni, amíg ebből valóság lesz, és megítélésem szerint a szekularizáció hozzájárult ahhoz, hogy egy család lett az emberiség. És a harmadik, nem utolsó rendű dolog az, hogy a nők jogát elővették és hangsúlyozták, és a nők beilleszkedését a társadalomban munkálták, a nőkkel szembeni diszkriminációt, igazságtalanságot hangossá tették. Ezek elemei annak, ami a szekularizáció következtében állt elő. Ebben a vadonat új helyzetben megszűnik az a skizofrénia, ami volt szellemiekben, hogy volt külön a bűnös világ és a szent eklézsia, és közötte éles választófal, vagy a világban van valaki, és akkor elkározik, vagy az egyházban és üdvözül. Ez a skizofrénia megszűnt, egy lett a világ. És ha vannak hívő emberek, akik a hitükről tanúságot akarnak tenni, akkor ebben az egy világban világi módon kell megtenniük a tanúságot. Csak utalok Schweitzer Albertre, vagy Teréz anyára, akik nem liturgikus formákban és nem egyházi keretek között élték meg a kereszténységet, hanem ebben az új rendben, amikor is egyé lett a világ. Egy kép is megjelent bennem a készülésem során, ami nyilván Sántit, mint mindenképp, de talán valamit szemléltet, és ez a kép az olajfúrásnak a képe. Ha úgy felszínesebben fúrják a földet, akkor héjvizek jönnek elő, berekfürdő és a híres magyar fürdőhelyek, de hogyha 2-3 ezer méter vagy még mélyebbre fúrnak le és megfelelő helyen, akkor előjön valami mocskos, fekete, undorító anyag, amit nem lehetne az autóba betenni, hogy na most aztán ez a benzin, aztán vezesse az autót. Ez egy olyan elegy, amiben van sár és van különféle vegyi alapelemek, és van benne benzin, megfelelő finomítás árán ki lehet vonni belőle, de sokat kell finomítani, amíg pláne a repülőgépet hajtó kerozin is kihozható abból a sáros iszapból, ami előtör a mélységből. Hát én úgy veszem, hogy a szekularizáció vagy a New Age valamilyen mély fúrásnak az eredményeként előjövő elegy, amiben van iszap, van sár, és benne van a legfinomabb benzin is. Megfelelő módon kell kimunkálni azt. A Bibliából ide vonatkozóan olvasom azt, ami egyik gyönyörűséges igém a II. Korintusi levél 10. fejezetében. Ezt olvassuk. A mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, szárkikusok, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez egy gyönyörű dolog, fogjul ejteni a gondolatokat Krisztusnak. Bocsássanak meg a teológusok, hogy ezen a szép helyen ilyen csúnyát mondok, de az nem teológia, hogy amikor kitermelik ezt a olajat, akkor a teológusok beleköpnek, és ezt teológiának nevezik. Ezt nem szabad csinálni szerintem. Igenis, örülni kell, hogy jön elő valami, amiben erő van, ami az emberiséget segíti, és tisztelettel tekinteni azokra, akik kitisztítják abból a tiszta olajat és a benzint, és ami csak tiszta származék. És nekünk a magunk módján igenis harcolni kell. Nem köpködni, hanem harcolni. Megkeresni, hogy ebben, amit ők mondanak, mi az a igazság, mi az a részigazság, vagy ami a krisztusi, vagy ez hogy lehet betagolni a krisztusi igazságba. Szóval a lényeg az, hogy nem bántani, nem kárhoztatni a szekularizációt és a New Age-et, hanem úgy tekinteni, mint az emberiség mostani lépésének a terméke, a jelensége, és ez a mi világunk, a gyerekeink ebbe a világban nőnek be, tehát egyszerűbb lenne, ha most elkezdenénk foglalkozni ezzel, és nem egyszerűen csak hibáztatni ezt. Tehát egyházunk első sebe a szekularizálódás, és az a baj, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, a gyógyulás ez lenne, hogy fogjul ejteni a szekularizált világnak a művészetét, a kultúráját, és Krisztusnak a szolgálatába állítani. Egyházunk második sebe az egyoldalúan konzervatív teológia. Itt hangsúlyos az, hogy egyoldalú, meg az, hogy konzervatív. Itt is egészséges esetben egy, használom ezt a szót, hogy dialektikus vagy holisztikus munka volna a teológiai akadémiákon, feldolgozzuk a múltat, és amennyire csak lehet, betekintünk a jövőbe, és lépéseket teszünk a jövőnek a jobb elrendezése irányába. Tehát múlt és jövő harmonikus egysége, ez volna a teológiának a egészségének a jelensége. Ezzel szemben a Magyar Református Egyház háttal a jövőnek, arccal a múltnak végzi a teológiai munkáját. Aki lapozgat teológiai irodalomba, mondom, hogy keressen egyetlen egy ilyen kicsi írást, amely azzal foglalkozik, hogy hát 5 év múlva 2000-et írunk, és megyünk gyorsuló lépésekkel valami felé. Hol olvasunk a teológiában erről valamit? Nagyon tiszteletre méltó Apáczai Cseri és mindenki, a Betlen és Rákóczyak és mindenki, és a gályarabok minden kalapot le. De ez egyoldalúság. Ebből nem lehet meg eleveredni. A múlt nagyszerű tanító, mester, de a múlt nem szül minket újonnan. A múlt fölmelegítéséből nem származik új élet. Konzervdobozokból élünk, konzervkereszténységet prédikálunk. Ha rajta múlna valami, akkor igenis sürgősen egy tanulmányi bizottságot szerveznék okos emberekből, teológusokból, akik arccal a 2000. év felé tekintenének, és azt néznék, hogy mi történik a világban, a társadalomban, az egyházakban, mert minden, mondom, mozgásban van, és iránya van a mozgásnak. Ki lehet tapintani, hogy merre mozdul a világ. Tehát egy tanulmányi bizottságot kellene szervezni, amelyik a jövő kérdését is behozza a teológiai eszmélődések világába. De megvallom azt is, hogy egy másik bizottságnak a múltat is teológiailag fel kellene dolgozni. Mert nem biztos az, hogy jó nyomon járunk, amikor a múltat tanítjuk a teológiákon és a szószékeken. Itt nagyon kemény témák következnének, ha volna időnk kifejteni. Tudjuk, oda kell jutni, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten? Az, akit az atyáink tanítottak, azt egyenes vonalban tovább kell tanítani. A tudós teológusok tudják jól, amit én most csak két mondatban összesülítve mondok, hogy az az Isten, akit a kereszténység hirdet, az a hellén latin jogász Isten, bíró Isten. A hellén és a latin jogi gondolkodás sokkal inkább benne van a divatos, a hagyományos keresztény teológiában, mint Jézusnak a gondolata. Most éppen egy könyvet olvasok, amelyik a görög és a héber gondolkodás különbségeit tisztázza, és nagyszerűen mutatja ez a könyv, hogy tényleg a görög és latin jogi gondolkodás jött be az egyházba, és ezt húzták rá az Istenre. Az Isten a bíró, aki igazságos bíró, akit ki kell fizetni, nincs megalkuvás. A római jogban nincs megalkuvás. Aki bűnös, annak bűnhődnie kell, és itt tovább. Tehát kicsoda az Isten, akit 2000 éven át, vagy legalábbis 1500-1600 éven át prédikáltak. Kicsoda az Isten. Ez a hellén latin jogász Isten, vagy a Jézusnak az Abba Isten, az édesatya Isten, a pásztor Isten. Hát ez csak egy kis ízelítő abból, hogy nem csak előre kellene teológizálni, hanem a múltat is meg kellene vizsgálni, hogy jól beszélünk-e Istenről. És ennek bele kellene folynia az evangelizáló szolgálatba is, hogyha valami mást, valami jobbat ismernénk meg, csak éppen utalok rá, nem riogatni kellene, nem fenyegetőzni kellene, nem a jogász Istennel megfélemlíteni az embereket, hanem hazahívogatni a tékozló fiakat ahhoz az atyához, aki öleléssel várja őket. Amiket mondok, az elméletinek látszik, pedig nagyon gyakorlati, az egyház hétköznapi életét evangelizáló szolgálatát illetően. A harmadik egyházunk fájdalmas sebe a fundamentalizmus. A szellemi merev görcs. Ez nagyon fájdalmas dolog, és nagyon érthető jelenség, hiszen mindenki tudja, hogy nem vallásos jelenség van már a fundamentalizmus. Ez van orvostudományban is, és van az iszlámban is, és a zsidó vallásban is, és mindenfelé van. Ez nem speciálisan vallásos jelenség, ez egy szellemi hozzáállás a dolgokhoz. És itt borzasztó egyszerű igazából, hát persze egyszerű. De meg lehet egyszerűen fogalmazni, hogy miről van szó. Az értékek összezavarodtak, a fogózók semmissé lettek, az ember nem találja helyét a világban, és ezért görcsösen keres kapaszkodókat. Mégis, ha egy szalmaszál is, de belekapaszkodhassak valamibe, ez a fundamentalizmus. Az iszlám elbizonytalanodott, kezdett nagyon is elvilágiasodni, nosza jöjjön a fundamentalizmus. A nőket megint be a csadorba, és mindent szigorúan úgy, ahogy még Mohamed sem volt olyan szigorú, mint ahogy a fundamentalisták. Mert meg kell őrizni a szent örökséget, és nem lehet megőrizni, hogyha engedünk ennek a morzsolódásnak, csak is, hogyha még szigorúbban, még keményebben, a lefejezésig, a kéz levágásáig, vissza a szent örökséghez. Hát ez a jelenség, ez világjelenség, érthető, hogy az egyházban is felütötte a fejét, mert az egyház is elbizonytalanodott, és szeretné a fogózókat szilárdá tenni, meggyőzni az embereket, hogy amiket én mondok, az rendíthetetlen igazság. És így megjelenik a fundamentalizmus, amelyik nem ismer alkut, nem ismer dialógust, nem ismer kompromisszumot, nem ismer testvériséget, hanem csak azt, hogy vagy én, vagy ellenség. Szellemi, merev görcs, kemény kifejezés, de nem tudok mást mondani, mert ez a szomorú valóság. Itt a Bibliáról van szó igazában, a Biblia tanulmányozásáról, és erre én azt mondom, hogy az nem Biblia tanulmányozás, amikor egyik bibliai verset a másik bibliai vers mellé teszik. A Biblia tanulmányozás az, hogy egy bibliai verset a saját akkori környezetébe helyezik be, és a kontextusból igyekeznek megérteni a Bibliának a mondani valóját. Tehát nem tanulmányozza a Bibliát komolyan az, aki nem tanulmányozza az ókor kultúráját, a zsidó nép kultúráját, a helléneknek a kultúráját. Azért ma már, én nem tudom, még mindig lehet ezzel operálni, hogy Isten 6x24 óra alatt teremtette a világot. Mert ez alaptétel. 6x24 óra alatt. És Noé 500 éves volt, amikor meghalt, és Ábrahám, mondja szó szerint a Biblia, 175 éves volt. Mi tele vagyunk azzal, hogy Ábrahám és Izsák és Sára, és hát ez milyen rettenetes a dolog. A Biblia pedig szépen leírja azt, hogy Sára 127 évesen halt meg. Ha Ábrahám 10 évvel öregebb volt, akkor Ábrahám ez időtáj 137 éves volt, és megnősült Ábrahám. És 6 fiat nemzett még. Tudjátok ezt? A Sára halála után újra megházasodott 130 éves korába, és 175 éves korába halt meg. Ezt így mondja számok szerint, nem körülbelül, pontosan így van lenne egy Mózes megfelelő fejezetében. Hát lehet ezt mereven így venni. Hát miért ne élhetett volna 175-ig? És 130 éves korában miért ne nemzhetett volna még 6 gyereket? Hát persze, megtehette. Isten minden megtehet. De hát emberek azért, ez, hogy a számok, ez egy külön fejezet a Biblia tanulmányozásában, a számok. A németnek van egy zseniális kifejezése. Hát aki tud egy kicsit, az figyeljen csak ide, hogy többesbe így mondják, hogy célen, umlaut ével, célen. És azt mondják, hogy elé kell tenni azt, hogy er célen. Akkor egy egész más szó jön ki. Célen azt jelenti, hogy számolni. Er célen azt jelenti, hogy elbeszélni. Tehát a Biblia tudósok szerint a számoknak elbeszélő jelentősége van. Azt mondja a második könyv Mózesből, hogy 600 ezer férfi megfelelő nőkkel, gyerekekkel, állatokkal vonult ki Egyiptomból. 600 ezer. Számszerűen kell ezt venni, el lehet képzelni 600 ezer embert a megfelelő nyájjal, mindennel 40 évig a pusztában. 600 ezer. A számoknak külön teológiája van, aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, az belebonyolódik olyan adatokba, hogy gondolkozó ember előtt nem állhat meg vele. De hát akik írták annak egyébként, nem az volt a szempontjuk, hogy Archimédes, vagy kinek, akárkinek a matematikájával, vagy mivel dolgozzék, hanem azt mondja, hogy sokan voltak. És még öregségében is megáldotta Isten Ábrahámot. Szóval ezeket a gondolatokat fejezik ki R-célen, elmesélik számokban, és itt van. És egy kis ízelítő abból, hogy a Bibliát tanulmányozni kell. Ha valaki, hát én magamat fundamentalistának merem vallani, abban az érzem, hogy a fundamentumokat keresem a Bibliában, nem a számokat, amikkel játszadozhatok. Na, a döntő kérdés itt a fejezetnek a végén. Mi az, hogy betű? Ismerjük az igét. A betű megöl, a pneuma megelevenít. A betű meg tudja ölni a pneumát. A pneuma meg tudja eleveníteni a betűt. Hogyan tekintem a Biblia betűit? És itt két lehetőséget mutatok fel. Az egyik a trambulin, ha jól mondom. A versenyuszodákban vannak ezek a rugalmas nagy deszkák, amiket ugrálnak, azt egy csodálatos figurával vetik bele magukat a vízbe. A Biblia betűje trambulin, vagy pedig egy tégla. Minden ige egy tégla, amivel én építkezem. Számomra trambulin a Biblia, ami azt jelenti, hogy azon súlyozva, azon elmélkedve a szellem világába igyekszem behatolni. Kell ez a trambulin, és legyen áldott Isten, hogy adta nekünk. De nem úgy, hogy ez egy-egy kocka, és ezeket egymás akkor, és akkor egy gyönyörű templomot építek belőle. Trambulin, amin hát a szellemi világba belendülök, vagy pedig mérnöki lehetőségeket kínáló építő kocka. Egyházunk negyedik sebe az antropológiája. Az, amit az emberről tanít. Gondoljunk itt erre, hogy eredendő bűn, és az ember teljes tehetetlensége a jóra, és az örök pokol, ami méltán benyeli majd az emberiséget, mert nem is érdemel mást az ember, mint örök gyötrelmet. Az ember, akire jellemző az eredendő bűn. Egyszer itt nemrégiben prédikáltam, nem is a saját fejemből, de boldogan prédikáltam az eredendő jóságról. És a holisztikus szemlélet itt is ez, hogy igen, van eredendő bűn, van átörökölt bűn, de van eredendő jóság, amit nem is anyánktól örökölünk, hanem felsőbb fórumról, magunkkal hozzuk. Valamelyik, nem tudom már pontosan hol találkoztam azzal, amit itt évtizedek óta mondok, a magam és a magom. Minden embernek van egy magja, egy belső magja, amit nem embertől való, Istentől való, letaposva, elfelejtve, lebénítva. Remény is áll, hogy úgy mondja, egy Isten arc van eltemetve bennem. Szóval ez hiányzik a keresztény lelki szolgálatból, teológiából is. Egyoldalúan a bűnre centrál a keresztény teológia, bűncentrikus a teológia. És ebből születik az, amit a németek így mondanak, hogy Wurm teológia, féreg teológia. Az ember eltaposásra való féreg. És ez nem igaz. Az ember Isten képű, és Istennel való személyes közösségre rendelt csodálatos alkotása az Istennek. Az előbbiek után érthető, hogy a lélektan tudománya ördögi tudomány a mostan divatozó teológia számára, mert a lélektan sok mindent leleplez. A legfájdalmasabb az, amikor a vallásosság területén leplez le sok mindent a lélektan, és könnyű ezt az egészet lesöpörni azzal, hogy ördögi. A mély lélektan ördögi. Freud, a zsidó Freud, mert azért ezt csöndben hangoztatni szokták, hogy a zsidó Freud behozta a kereszténységbe a bomlást, az erkölcstelenséget, a szabad szerelmet és minden rosszat. Hát a lélektan az veszedelmes a hívember számára, mert miért? Mert holisztikus, mert nem éri be azzal az egyoldalúsággal, amit a Bibliában is, vagy a protestáns teológiában, még inkább, mint a katolikus teológiában, az ember hitványságáról, kárhozatra, méltóságáról beszél. A keresztény antropológia egyik alaptétele az, amit ugyancsak ebben az imént említett könyvben olvastam, hogy itt állandó áramlás történik oda-átról ide mi közénk. Szinte szakkifejezésként emlegeti ez a szerző ezt a gondolatot, hogy a zsidó gondolkodás, mert ez nem egy egyéni proféta, vagy valakinek a gondolat, ez a minden zsidónak a gondolkodása, hellén gondolkodással szemben, hogy az élet az igazában úgy van, hogy oda-átról, felülről szakadatlanul áramlanak közénk erők. Ez a történéseknek a grafikonja, úgy mondjam. Oda-átról ide mi közénk. És emberi életet élni azt jelenti, hogy betagolódni ebbe az áramlásba. És a bűn az, amikor kiesik ebből az ember, amikor a célját elhibázza, és ő maga akar erőket gyűjteni, és erejét fitoktatni. A keresztény teológiának, tehát ezen a területen ez a feladata, hogy egy holisztikus emberképet rajzoljon fel, amely emberképben van gonoszság, aljasság, démoni megszállottság is, és van rejtett isteni valóság is. 5. Ebbe a szóba gyülekezik össze minden, ami az egyház szervezeti életét illeti. Episzkopálizmus, püspök uralom, magyarul. Ez bizony seb. És ebbe bizony vérzik a mi magyar református egyházunk. Mondom, ide tartoznak az összes problémák, amiket így nevezünk, hogy a Szent Lélek és az Institúció, Isten lelke és a szervezet. Kétségterül kell valamiféle szervezet, de van határa a szervezetnek, és a túlszervezésből az lesz, hogy erősebb a szervezet, mint a lélek, és a még további szervezésből előáll a hatalom című valóban démoni jelenség, a hatalom. Jézus aztán igazán nem törekedett hatalomra. Ő megmutatta, hogy mi az igazi hatalom. Nékem adatott minden hatalom. Hatalom arra, hogy megmossam a lábát akár Júdásnak is, vagy a többinek. Ez hatalom. De a mi egyházunkban nem ilyen hatalom hatalmasodik el, hanem úgy, ahogy annak idején Sámuel prófétától kérte a nép, hogy adjál nekünk királyt, úgy, ahogy a szomszédos népekben mindenütt van király. Nekünk miért nincs királyunk? Adj királyt! És Sámuel elmondta nekik, hogy mi lesz abból, ha királyotok lesz. De nem számít, nekünk király kell. És adott neki királyt. És hát a magyar református egyház is azt állítja, hogy ez a hierarchikus berendezés, ez garantálja azt, hogy az egyház ki tudja verekedni a jogait, hogy ez az egyház jól tud funkcionálni, itt rend lesz. És anélkül, hogy részletekbe mennék, csak annyit mondok, hogy ami ma történik itt körülöttünk, közöttünk, az nem bizonyítja azt, hogy milyen nagyszerű a püspöki rendszer, nem bizonyítja. Nagyon el tudnék képzelni egy egyszerűbb egyház szervezetet, nem megyek most bele a részletekbe, de én nem hiszem azt, hogy tárgyalván, ami liberál, szocialista hatalmasságainkkal, hogy nagyobb erőt jelent, de én a zsinat elnöke vagyok, én velem ne tessék csak úgy babrálni. Kibabrálnak vele nyugodtan, akár milyen. És hogyha a 20-valahány esperesnek együttesen volna egy értelmes moderátora, és az menne oda, azzal épp úgy nem lehetne kukoricázni, hogyha mögötte volna valóban egy fölébredt magyar református egyház. A megoldás nagyon egyszerű, a hívők nagykorúsága, egyetemes papság, és vigyázni arra, hogy a lélek legyen a szervezet fölött, és ne a szervezet a lélek fölött. Ne reménykedjünk abból, hogy túlszervezéssel ide varázsolhatjuk a Szent Lelket. A történelem azt tanítja inkább, hogy a kiáradt lélek megteremtette a szervezeti kereteket is. Nem baj az, hogyha több a lélek, mint a szervezet. Az baj, hogyha több a szervezet, mint a lélek. Na hát testvérek, ezek az én szubjektív vallomásaim. Egyetemes papság, nagykorúság, paradigmaváltás, már vagy 10 évvel ezelőtt elkiáltottam ezt a szót, hogy az egész kereszténység számára időszerű a paradigmaváltás, ami azt jelenti, hogy nem csip-csup, itt-ott egy kis rozsdás csavar cserélünk és új csavart csavarunk be. A paradigmaváltás azt jelenti, hogy cakli-pakli, úgy, ahogy van, meg kellene újulni a fejtől a tagokig. És a megújulás nem lehet más, mint az, hogy vissza Jézushoz, és előre Jézushoz, amit már többször mondottam, vissza az igazi názáreti Jézushoz. Sok fáradtság tanulmány árán, most volt itt közöttünk egy nagyszerű professzor, Edward Schweitzer, az egész életét arra tette föl, hogy ezt a názáreti Jézust valahogy megközelítse. Tehát vissza ez a Jézushoz, és aztán a Szentlélek erejét kérni, hogy az a Jézus ma vajon mit csinálna, mit diktál az az igazi, eredeti, az a názáreti Jézus ma. Ez az egyház megújulásának a titka. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, nekünk magunknak is nagyon fáj, amikor a sebeinkről beszélünk, hiszen ezekben vérzünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne elvérezzünk ezekben a sebekben. Könyörülj rajtunk, hogy fájjon nekünk minden seb, és üdvösségre fájjon, cselekvésre indítson, megtérésre mozgósítson. Szentlélek Isten, újítsd meg ezt az egyházat, de nem is csak a magunkért könyörgünk, hanem a többiekért is, a te népedet világszerte, amelyik sodródik tehetetlenül, erőtelenül a világ erőkön sodródik. Szentlélek Isten, áradj ki erre a világra, és adj megújulást. Adj megújulást a mi egyházunknak, ennek a mi kis gyülekezetünknek is, és egyen-egyen mindnyájunknak, magunknak is. Amen.